Isten hozott benneteket, szervusztok! Köszöntlek titeket! Arról beszélünk most egészen speciálisan, hogy a tárgykapcsolat elmélet felől nézve, amelyben három nagyon fontos elem van, az én, a te, meg a kapcsolat. Rácsodálkozhattunk arra, hogy mindössze három nagy nehézségünk van. Az egyik, hogy nem tudjuk, hogy ki vagyok én, hogy ki vagy te, meg hogy mi van köztünk. És ez a három aprócska nehézség meg szokta bonyolítani a kapcsolatainkat, meg az életünket. És hogy minél előbb jövünk rá arra, hogy valójában nem tudjuk, hogy ki vagyok én, ki vagy te, és mi történik köztünk, hanem, hogy mindig a már bennünk adva lévő minta alapján, mint valami munkahipotézis alapján, ahogy Byrne mondja, mindnyájunknak van valami alappozíciója, és van valami kapcsolati mintánk, és ez alapján próbáljuk meg valamennyire értelmezni azt, hogy ki vagyok én, ki vagy te, és mi történik köztünk. És természetesen ezért ez az értelmezés mindig is fals lesz. És minél kevésbé reális az, ahogyan mi látunk és értelmezünk, természetesen annál több nehézségünk adódhat. És ugyanez a jelenség az Istennel való kapcsolatunkra is érvényes. Most tehát ez az a speciális megközelítés, amiből beszélünk, hogy mi van akkor, hogyha a te az az Isten. Akkor mi történik velünk, meg bennünk, meg köztünk. És akkor most már nem mondom az ismétlésnek sok pontját, hanem csak onnan, hogy akkor ez azt jelenti, hogy amikor Istennel valóban tudunk találkozni, csúcs élményeink vannak, vagy valamiféle Isten tapasztalataink, azok valójában a realitáshoz visznek bennünket közel. Hogy a legnagyobb megtérés élmények végül is egyszerűen csak annyit jelentenek, hogy a valóságot meglátjuk. És hogy ezért meg kellene fordítanunk azt, ahogyan látjuk mondjuk Pál apostolnak a megtérését, és azt kéne állítanunk, most már, ha elég reálisak vagyunk, hogy ahogyan az apostol élte az életét, az egy látomás volt. Az ő saját belső látomása magáról, Jézusról, az életről és egyébről. És hogy amikor ott elterült, és Jézus elmondta neki a fontos mondatát, amire azt mondjuk, hogy jó látomása volt az apostolnak, ez pont fordítva van, mert akkor látott jól. Ugye nagyjából ez volt a kiinduló pontunk múltkor, és akkor beszéltünk arról, hogy ezért aztán, mintha lenne bennünk egy gyermeki vágy, hogy Isten nyűgözzön le minket. Jaj, de iszonyú jó lenne, ha Isten lenyűgözne bennünket, és akkor itt hoztam ugye azt a sok példát, hogy ne kelljen gondolkodni, érezni, érzelmeket átélni, vágyakozni, hinni, dönteni, felelősek lenni, ezt ne kelljen, hanem Isten dolgozzon helyettünk. Oldja meg a mi összes létkérdésünket mi helyettünk, és hogy közben pedig, hogy Istentől várjuk a bizonyosságot, ami mindig azt jelenti, hogy ha Isten engem megszáll, és Isten engem lenyűgöz, és Isten engem betölt, vagy nem tudom én mit csinál, amit ugye sose szokott megtenni, ezért aztán egy ilyen gyermeki dühünk szokott ővele szemben lenni, hogy nem olyan, mint az aranyhal, meg a jó tündér, és olyan sem, mint a kettő együtt. Ez tehát mindig valamiképpen azt jelenti, hogy de jó lenne hit nélkül megúszni. Tehát milyen jó lenne, ha nem kellene kitermelni magunkból a saját bizalmunkat, hanem hogy még a mi hitünket is Isten csinálja helyettünk. Végül is ez van benne. Na szóval, tehát megvan bennünk ez a gyermeki vágy, hogy Isten még higgyen is helyettünk. Mert akkor aztán annyira jó lenne a kettőnk közti kapcsolat. Erre két dolgot tudok mondani, ez szent diktatúra. Végül is ez a vágy bennünk egy olyan szent diktatúrát, Uram. És az lenne a legjobb, ha ez a szent diktatúra nem csak itt bent lenne, hanem kinn is, de főleg a diktatúra része, minden olyan emberrel szemben, aki ártott nekem. Ezt nagyon szeretnénk. Ó, ha én belenézek a szívembe, hányszor volt az, ó, Uram, mutasd meg a te igazságodat. De ne az én életembe, az én életemben az irgalmas arcodat fordítsd felém. De hát ugye te igazságos is vagy, hát velük. És akkor így megvan az egyensúly, nem? Velem irgalmas, veled igazságos. Szóval ez van bennünk. Bárcsak valami szent diktatúra megkönyörülne rajtunk, és akkor aztán nem kellene embernek lenni. Mert akármennyire is, most mondjuk ezt, végül is ide jutunk el, én legalábbis ide, de jó lenne, nem kéne embernek lenni. Az is nagyon macerás, hogy a nyakamon van a fejem, és gondolkodok, meg ez is már nagyon-nagyon pusztító valami, na de aztán embernek lenni, de jó lenne, ha nem kéne annak lenni. És ez pedig nyilván egy gyermeki vágy. Ennek tudom ezt leírni. Ugye innen jutottunk el oda, hogy ebből aztán az adódik, hogy az emberen a csoda nem segít. Föltámaszthat bennünket Jézus akárhányszor. Az ember voltunktól nem tudunk megszabadulni. És ez valahogy a realitásnak vagy a valóságnak egy olyan fájdalmát hozza, amit persze nem szoktunk így megfogalmazni, mert mindig találunk bűnbakokat, tetteseket, hogy miért nehéz az élet. Tehát az lenne a jó, ha lenne egy szent diktatúra, nekünk meg nem kéne hinni. Bízni. Igazából bízni. Nem kéne bízni. Az lenne a legjobb. Ezért aztán van bennünk egy mély csalódottság, hogy Isten nem tölt be bennünket a függőség élményével. Valójában nem szeretnénk szabadon kapcsolatban lenni Istennel, hanem szeretnénk tőle függni, mert akkor annyira egyszerű lenne. Isten pedig, emlékeztek arra rengeteg példára, állandóan elrúg minket magától aranyosan, kedvesen, de azért mégiscsak is nem tölti be a mi függőség iránti vágyunkat. Egyszerűen nem tölti be, és ez nekünk nagyon nehéz. Igen, és akkor itt szoktunk dönteni az öt I mellett. Mikor túl terhes az, hogy emberek vagyunk, akkor belemegyünk Isten kapcsolat helyett az illúziókba, az idealizálásba, Isten idealizálásába, az infantilizmusba, az image építésbe. Ebből mi fog következni, amit már jelenség szinten észlelünk, hogy nagyon egyszerű helyzetekből nem adódnak az annak megfelelő nagyon egyszerű érzések, hanem azzal a nagyon egyszerű helyzettel szinte tökéletesen ellentétes, abszurd érzések támadnak föl bennünk. Mondom a példát, Jézus szombaton meggyógyít egy beteg embert. Ez szerintem egy nagyon egyszerű helyzet, nem? Tehát ha van egy tisztes valóság észlelésünk, akkor látjuk ezt a beteget, és mikor meggyógyul, örülünk neki. És ha a Szentírást ismerjük, akkor tudjuk, hogy mi történt ott. Esztelen harag szállta meg őket. Ez az, amikor azt mondom, hogy a valóság észlelése oly mértékben torzul, miközben pedig foggal körömmel ragaszkodunk az ideológiáinkhoz, az ideáljainkhoz, az infantilizmusunkhoz és a többihez. És a jó dolgok pedig nem okoznak örömöt. Az igazság örömöt okoz, meg szabadságot, dehogy is, félelmet kelt bennünk. És akkor ezért beszéltem arról, ami számomra megvilágosodásszerű élmény volt, hogy Jézusnak az a csomó kemény kijelentése, amikről én nem mertem beszélni. Hogy most egyet sem merek elmondani, de tudjátok, a Szentírásban Jézus tud nagyon keményeket mondani. Jaj nektek, akik most örültök! Örömötök sírásra fog fordulni. Ugye, és ez de jó lenne ezeket kiszedni. Hát annyira jó lenne a Szentírásból kihiba javítózni ezeket a mondatokat. Nehéz nektek, legalább ennyit, nem? Nehéz nektek, akik most örültök, mert majd szomorkodni fogtok. Vagy sajnállak benneteket, akik most örültök, mert majd... Jaj nektek! Itt van ez a csomó kijelentés, amit éppen arra hivatkozva, hogy de hát ki az Isten? Mennyei apuci, ami teljesen igaz, de van neki is árnyéka. Minden istenképnek van árnyéka. A mennyei apuci istenképnek az az árnyéka, hogy a mennyei apuci istenképbe nem nagyon férnek bele a jajmondások. A mennyei apuci istenkép megerősít bennünket az infantilizmusunkban. Megerősít, jaj, mindig szeret, és a jó. Boldogok azok, akik tudják az Istent nem csak mennyei apucinak látni. Mert miközben ez egy nehéz, miközben a legtöbb ember még el se jutott a mennyei apuci istenképhez, már is az is jó lenne, hogyha nem csak ez lenne az istenképünkben, hanem még sok másfajta tartalom is. Úgyhogy én ezeket a kemény kijelentéseket ma már egyszerűen csak realitásnak látom. Amit például múltkor nem emlegettem, mert csak régebben szóltam róla. Istennek vannak olyan adományai, ajándékai, amelyeket csak egyszer ad. Hogy hihetetlenül tudunk panaszkodni az Isten előtt, föl vagyunk háborodva, Ugye, hogy nem mosom 30 évig a fogam, szétrohadnak, és utána letérdelek az Úr elé, és Uram, miért nem gyógyítasz meg? Nézd meg a fogaimat, hát így szeretsz te engem. Ha te igazi mennyei apuci lennél, most kihúznál a bajból, vagy legalábbis ne fájjon a fogász. Hát a fogász nem is fáj, de ez. Tehát vannak adományok, amelyeket Isten egyszer ad. Ennyi. Hát ez nagyon-nagyon lehet, hogy szomorú, meg mi. Igen. És akkor eljutottunk oda, hogy végül is van egy szívbe markoló kérdésünk, hogy Isten hogyan megbízható. Mert úgy biztos, hogy nem megbízható, mint az aranyhal meg a jó tündér. Úgy nem. Nem? Arról nem is beszélve, hogy valójában azt szeretnénk, hogyha Istent mindig csak elég lenne akkor kipecázni, amikor nekünk van hozzá kedvünk. Tehát, hogy Isten olyan lenne, hogy de hogyha bedobom a horgot, akkor rögtön kapjon rá. Rögtön jöjjön ki, ne halljon bele. Három kívánságodat teljesítem, és mire mi azt mondanánk, nem is kell három. Ne? Mondjuk kettő elég mára. A helyzet pont fordítva van, és ezt nagyon szoktuk utálni. Ez pedig úgy van, hogy Isten pecáz minket. Mi meg? Ugye, kis halacskák álmodoznak arról, ha ők egyszer kisfiúk lennének, és pecázhatnának. Ez, mint a örkénynek a novellája, tudjátok, a házmesternek a Sánta kislánya, ugye, akinek a patkány volt a barátja. Szóval, tehát hogyan megbízható Isten? Ez most a nagy kérdés. Hogyan? Mert úgy nem, ahogy az infantilizmusunkból adódóan szeretnénk. Akkor hogy? Erről szeretnék gyorsan 4 pontot mondani, azért gyorsan, mert egyszer ezt egy vasárnapi beszédben is elmondtam. 1. Megbízható abból a szempontból, hogy azonos önmagával. Mindenki, aki azonos önmagával, vagyis kiszámíthatóan egy önmagával, az megbízható. Hát hiszen tudom, hogy hányadan állok vele, mert hitelesen megbízhatóan az, akinek mondja magát. Pont az. Csak az Istennel kapcsolatban az a baj, hogy ő Isten. Ezért ő messze-messze fölülmúl engem. Igaz, hogy ő valóban egy önmagával, csak ez az, hogy egy önmagával ez engem olyan mértékben fölülmúl, hogy nem lesz úgy megbízható, ahogy én szeretném, kis ketrecbe zárva. Kis aranyhal bezártalak az akváriumba. Innentől odaúszkálhatsz. Ennyit adok neked. Ó, Istent nem tudjuk bezárni az akváriumba, hogy úgy legyen megbízható és elérhető. Ez azt jelenti, hogy Isten állandóan szabad. Szabad sokkal inkább, mint mi. Emiatt titok, aki állandóan fölülmúlja a róla alkotott képemet és elképzelésemet. Vagyis Isten abban megbízható, hogy megbízhatóan mindig több, mint amiről azt gondolom, hogy ő az. Vagyis azt is mondhatnám, Isten olyan értelemben megbízható, hogy megbízhatóan más, mint amit gondolok róla. És ezt nagyon következetesen csinálja. Nehéz ezzel együtt élni. Egy nagyon gyönyörű szép történetet kaptam néhány héttel ezelőtt. Egy 5 éves kislány meg egy 3 éves tesója a szobában vannak a szüleikkel. Megtörtént. És akkor azt mondja a nagyobbik. Apa, anya, kérlek benneteket, menjetek ki. Egy nagyon komoly dolgot szeretnék a testvéremmel megbeszélni. Hát ilyen még nem volt. És akkor apuci, anyuci. Kimennek, de mint minden jó apa és anya, hát kukucskálnak. Tehát akinek jobb a szeme, kukucskál, a másiknak jobb, a nőknek jobb a füle, ugye detektorozik. És akkor hallják és látják, hogy az 5 éves kislány a következőt kérdi a lehető legkomolyabban, hogy egy 5 éves kislány komoly tud lenni a 3 éves tesójától. Te, kérlek, mondd el nekem, hogy milyen Isten, mert én kezdem már őt elfelejteni. Na ez. 2. Hogyan megbízható Isten? Úgy, hogy hiteles, abban az értelemben, hogy áttetsző, vagyis, hogy önmagát adja. Nem színészkedik, nem játszik szerepet. Hiteles, áttetsző, mert önmagát adja, de ez a megbízhatóság egyben azt is jelenti, hogy nem ismerhető meg teljesen. Mert ha ő valóban önmagát adja, az azt jelenti, hogy ő Isten, sokkal több, mint én, fölfoghatatlan. Ezért a megbízhatósága nem zárja ki azt, hogy nem tudom megismerni. Azután megbízható a szónak abban az értelmében, hogy nagyon elkötelezett. Hogy ez volt megbízható, mert roppant elkötelezett és hűséges. Ó, igen, ebből a szempontból nagyon megbízható, de az elkötelezettség és a hűség, amit vele való kapcsolatban megélhetek, valójában csak akkor tapasztalat, ha a viszony kölcsönös. Egy igazán kölcsönös viszonyban jön az a mély tapasztalat, hogy ó, hát engem az Isten nem hagy el, hogy tényleg, hogy ilyen is voltam, meg olyan is, meg amolyan is, meg ezt a marhaságot csináltam, és azt is, és közben folyamatosan megvan a tapasztalatom és visszajelzésem, hogy hogyan tart ki mellettem. Hát ha én nem házasodok meg soha, erre van esély. Akkor én nekem hogyan volna arról tapasztalatom, hogy mit jelent, hogy egy nő hűséges hozzám? Hát nincs róla. Nincs, el tudom képzelni, tudok róla gondolkodni, de nincs tapasztalat. De miáltal elköteleződtem Isten mellett, nagyon is sok tapasztalatom van arról, hogy Isten hogyan köteleződött el én mellettem. Van egy csomó élményem erről. Tehát megbízható, de kölcsönösségre hív. A Szentírásban olyan gyönyörű dolgok vannak. Szoktátok olvasni? Például, hogy azt mondja az apostol, minden ember kap különböző adományokat, ajándékokat. Pál apostol 1 Korintus 12. Csak a végén, mert az Úr mindig ezt csinálja, tehát az elején, de a végén van kisbetűs rész, mint a lakáshitelszerződésnél, és belemész, és akkor rájössz, hogy ugye tiktike eljön, hogy ilyen, meg olyan, és akkor a kisbetűs rész így hangzik. Ezeket az adományokat mindenki azért kapja, hogy másoknak használjon vele. Az Istennek az adományai tehát, amikre úgy áhítozunk, nagyobb bölcsesség, jobb intuíció, úgy hívják, hogy jó tanács lelke. Meg most sorolhatnék föl egy csomó mindent. Erősség, bátorság, tudás. Emlékeztek arra? Gyerekek tanulták a Szentlélek ajándékait. Hát a jó hitoktató néni mit csinált? Ilyen kis piros szíveket vágott ki a piros papírból. És hát mindegyik szívecskére ráírta a Szentléleknek egy ajándékát. Emlékeztek erre biztos. Ráírta, hogy bátorság, lelki erősség, tudomány, bölcsesség. És hát van a Szentléleknek az egyik ajándéka, az Isten félelem. Ugye, és akkor odaírta. És az óra végén mindenki húzhatott egy piros szívet. Ugye ez nézd, egy piros szív, Szentlélek ajándékait. És akkor egy hétig nézd, hogy te hogyan kapod meg ezt az ajándékot. Ugye milyen jó ötlet. Na és akkor egy hét múlva jönnek vissza a gyerekek, sugárzik az arcuk. Uaj, ez jó volt, rájöttem, hogy okos vagyok meg. Ül egy kisfiú. Mi van, Peti? Hát én szeretném kicserélni. Szegénynek az Isten félelem jutott, főleg a félelemmel tudott mit kezdeni gyerekkori tapasztalatai alapján, hogy itt van ez a gyermeki vágy, hogy ilyen adottság, olyan talentum, meg olyan nem tudom én mi. Csak az a baj, hogyha nem használsz vele másnak, vagy nem akarsz, egyáltalán nincs ez benned, nem kapod meg. És akkor 4. Megbízható Isten abból a szempontból, hogy ígéreteit betartja. Szavak tettek összhangja. Istenre ez nagyon érvényes, tehát megbízható. Igen ám, csak tud nagyon nehéz dolgokat is ígérni. És akkor, most ennek a rövidebb szakasznak a záró mondata, eljutunk tehát oda, hogy a legnagyobb kegyelmek egyike, amikor csalódunk Istenben. A Szentlélek által van, amikor csalódunk Istenben, mert az azt jelenti, hogy körülbelül olyan helyzetbe jutottunk, mint amikor mondjuk Carmelón vagy Michael Jordan a levegőben úszik, és már lehet látni, hogy egy iszonyú nagyot fog zsákolni. Gyönyörű pillanat. Ezek az életünknek a nagy zicserei az Isten kapcsolat szempontjából, mert ugyanis az Isten nem olyan, hogy lehetne benne csalódni. Az Isten képben lehet csalódni, de abban nagyon. És amikor persze én azt élem meg, hogy én iszonyúan csalódtam benned, mert nem szeretsz, mert elhagytál, mert büntetsz, mert nem törődsz velem, meg mi, akkor valójában az Isten képemben csalódok. És ezek a nagy lehetőségeink, hogy végre valamennyire fölébredjünk, és az Isten képünket legalább egy picit igazítsuk a valódi Istenhez. Még akkor is, ez azt jelenti, hogy az Isten képünkön keresztül tud hozzánk eljutni. Közvetlenül nem, mindig az Isten képünkön keresztül. Ezért foglalkozhatunk, és reális nagyon az, hogy az Isten képünkön dolgozunk, Mert az azt jelenti, hogy egy minél jobb és reálisabb istenkép lehetőséget ad Istennek, hogy valóban elérjen minket. Egy torz istenképen keresztül nem nagyon tud átszűrődni, de nem azért, mert elhagyott, hanem mert egyszerűen teljesen vakok vagyunk arra, amit ő ad például. Észre se vesszük, ő ad, csak nem vesszük észre. Vasárnap, ugye Jézus megkísértésének a története volt, és kérdeztem a gyerekeket, mi töltötte el Jézust, amikor kiment a pusztába? Na, biztos van egy-két ember, aki itt ezt tudja. Gyerkőc jelentkezett, azt mondta, a Szentlélek nagyszerű. Laci, igaz, hogy egy perccel ezelőtt olvastam fel a Szentírásból, de legalább figyeltél. Ugye, mert az van benne, a Szentlélek ösztönzésére, a Szentlélektől eltelve kiment a pusztába, és ott megkísértette a sátán. Mit gondoltok? Nehéz kérdés, mondom. Mondjuk a 39. nap estéjén mi töltötte el Jézust? Semmi? Mert nem evett 40 napig. Viki, tényleg Viki mondta, nagyon okos kislány. Viki, a gyomrát nem töltötte el semmi, de hát a szívét még azért eltölthette valami, vagy valaki, mégiscsak, ugye, jön, azt mondja, hát a sátán, döme, ugye most nem haragszol ezt, nem híreztelem el a templomba. Nem. És mi történik? Ugye miután nem mondtam be, mondom, kinek van valami jó gondolata? Öt sorral mögötte még egy gyerek. A sátán! Belefutottunk valamibe. Hát 5-6 éves gyerek istenképe. De attól ő még ezt gondolta akkor, és ez velünk is ugyanígy van. Amennyire röhelyes ez, mikor azt mondod, hogy Isten nem szeret, akkor körülbelül azt mondod, hogy jó, Jézust eltöltötte a sátán, és ez körülbelül ezt a mintát hozod akkor. Szeretnék akkor arról beszélni, kitaláltam egy csomó mintát vagy modellt, hogy én, te, az Isten kapcsolatban, és a kapcsolatnak a jellegzetessége. De próbáltam ezt úgy megfogalmazni, hogy ne az legyen, amit már unos-untalan tudunk. Hogy a bíró Isten képe. Jaj, ezt valaki egyszer azt mondta, tehát én bíró vagyok, most muszáj ezt? Jaj, és akkor leültem vele, és kérdeztem, hogy ezt hogy kell mondani, várjunk, mit is találtunk ki? Jogászkodó Isten, vagy valami ilyesmire jutottunk, mert mondta, hogy ne mondjam ezt, hogy bíró Isten, mert hát mégiscsak. De igaza van. Büntető Isten. Ne ezeket vegyük, hanem de ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy bennünk valójában milyen istenkép él, az a baj, hogy ez a felszínen nem tudható. Hogy valójában mit gondolok én magamról, meg rólad, meg a kapcsolatunkról, ez a felszínen nem tudatos. Hiszen egy gyerekkortól hozott alappozíció és kapcsolati minta az, ami alapján én erről gondolok valamit. Az pedig akkor alakul ki az alapstruktúra, amikor még nincs is gondolkozás, és főleg nincs tudatosság, és nem reflektálok. Tehát így most, ahogy ülünk, a legtöbbünk nem biztos, hogy tudja, hogy ő neki valójában milyen alapmintája, pozíciója van, és elgondolása arról, hogy az Isten kapcsolatban ki vagyok én, ki az Isten, és mi van köztünk. Ez ebben a nehéz. És a helyzetet az nehezíti, hogy többé-kevésbé már aki járt templomba, kapott egy viszonylag jó hitoktatást. Vagyis azt a mély struktúrát, amit gondolok az Istenről, magamról, meg a kapcsolatunkról, azt elfedte a teológiai tudásunk. És ha megkérdezlek titeket, hogy hát Jézus mit mondott ki az Isten, akkor ezt mindenki tudja mondani, hogy hát Jézus apukája, mennyei atya. Az Isten egy jóságos, szerető Isten. Ezt megtanultuk hittanon, de ennek lett egy nagyon nagy árnyéka. Éppen elfedi azt, amit valójában hiszünk. Mert ezt tudjuk, de nem ezt hisszük. És ez a nagy nehézség. És hogy valójában mit hiszek, hogy mi itt a legbelsőbb meggyőződésem, az általában nem is tudatos. Mondok erre egy példát, egy teljesen más helyzetből. Most már nagyon hónapok óta jár hozzám egy nagyon kedves házaspár. Több mint 10 éve házasok. Majdnem egy éve járnak hozzám, és egy év folyamatos dialógus, meg reflexió, meg házi feladat, meg gyakorlat, meg minden után jutottak el ők oda, hogy fölismerték, hogy például milyen alappozícióban vannak egymással. Hogy micsoda fájdalmas fölismerés, hogy egyáltalán a feleség mondjuk magához merte engedni azt a fölismerést, hogy ő igazából az oké keretben úgy van, hogy én se vagyok oké, meg te se. Hogy mennyivel könnyebb volt úgy élni, hogy azt gondoljam, hogy én pehjes vagyok, a férjem meg nem szeret. Nem könnyebb úgy élni? Mennyivel könnyebb? A férjemet szídom, én meg panaszkodok. Nem, ez a klasszikus, így él egy pár milliárd ember így a földön. Sokkal egyszerűbb volt az élet. És most, hogy egy év után már van annyi én erő, annyi bátorság, hogy azt mondjam, hogy a nem jóját. Tulajdonképpen a férjem csinálhat akármit, én akkor se látom őt okénak. És végig csinálhatok egy napot szépen, és akkor sem vagyok magammal elégedett. Hogy már ahhoz mekkora a személyiségnek egy milyen komoly érettsége kell, hogy valaki egy ilyen tartalmat be tudjon fogadni. Hogy elkezdje ezt lenyelni. Mert hát akkor az azt jelenti, hogy én így élek. Kiment meg engem ettől a modelltől. És aztán a párja, aki még beismeri, hogy hát ő meg majdnem ugyanígy van. Csak ő mondjuk azt gondolja, hogy én oké vagyok, te meg nem. Csoda, hogy ott ülnek nálam. De egy éven keresztül erről, ez befogadhatatlan még. Mi történik ilyenkor? Tulajdonképpen az illúziókkal dolgozunk. Hát azzal dolgozunk, ami van. Úgy állítom, hogy ez az Istennel való kapcsolatunkra is érvényes. De csak egészen bennünket mélyen érintő helyzetekben van módunk arra, hogy rájöjjünk, hogy hogy is vagyunk az Istennel. Vagy kell hozzá valamennyi önismeret, az már egész jó szokott lenni. És hagy hozzak akkor nektek ilyen helyzeteket. Mert ha megmerjük élni ezeket a helyzeteket, amiket most elmondok, akkor fogjuk tudni, hogy mi a mi legmélyebb mintánk. Összeszedtem 9 ilyet. De itt is próbáltam nem ezeket a csontig lerágott, hogy a halállal találkozva, meg amikor beteg leszek, szóval ne ezeket, mert már én már unom ezeket. Azt mondja, 1. Amikor mindent beleadtam, és mégse sikerült. Mert amikor nem adtam bele mindent, és hát jó van, azért kicsit lustálkodtam. Jó, hát akkor ennek van valami egészséges tapasztalata. De amikor mindent beleadtál, és úgy sem ment. Na akkor egyszer csak az emberi létezésnek az alapjához eljutunk. Hozok mindegyikre egy-egy példát. Én például az édesanyámmal való kapcsolatba, hát bizonyos helyzetekben egész biztos, hogy mindent beleadtam. Mindent. 7000-es fordulaton. És az én édesanyám úgy halt meg, hogy köztünk a kapcsolat igazából nem volt jó. Ő úgy halt meg, én meg így élek. És nyüglődtünk, és szenvedtünk, és nem tudom én micsoda. Bizonyos szempontból egész biztos, hogy mindent beleadtam. És mégis. Na, ezek azok a pillanatok, mikor megkérdezhetem magamról, hogy mit gondolok akkor én az életről. Mondom akkor a többit. Mert ezeket tartom az igazán fontos élethelyzeteknek, ha egyáltalán merünk idáig elmenni. Mert az is nagy bátorság kell. Azt hiszem. Amikor egy mélyen igaz vágy nem teljesedik be. Hogy újból és újból megkérdezed magadtól, hogy ez egy mélyen igaz vágy, egy emberi vágy, egy természetes vágy, egy szóval igen, és nem teljesedik be. Nincs olyan hét, hogy ne ülne velem szemben egy 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 95 éves nő, és ne mondaná azt, hogy annyira szeretném, hogyha találnék egy pasit. Nem így szokott lenni? A férfiak nem hozzám szoktak jönni. És én mit tudok erre mondani? Vannak igaz vágyak, amik egyszerűen nem teljesednek be. De most nehogy, most tudjátok, most itt ülsz, kisé neurotikusan, és vágysz az igazira, ezt most ne vedd ilyen jóslatnak. Menni fog. Mások azok, akiknek nem jön össze. Igen, igen, azok egy másik előadást hallgatnak. Ó, erre is egy példa. Volt egy kedves ismerősöm, ismertem az egész családot, a fiú volt 20-valahány éves, és házasságra készültek. És kiderült, hogy a fiú leukémiás. És akkor egyik vizsgálat, másik, és miután már előzetes ismerettségünk volt, ezért ezt az egész folyamatot végig kísértem. Ahogy izgult, meg izgultak, és elmentem hozzá, és kiderült, és akkor a kezelés, hogy kihullott a haja, hogy bent volt a kórház, a másik kórház, stb. És hány és hány emberben volt egy mély igaz vágy, hogy éljen, hogy ne halljon meg. Egyszer odaállt ez a fiú a kedves elé, és azt mondta, hogy figyelj csak, most már biztos, hogy én leukémiás vagyok, a durvábbik fajtából. Én azt gondolom, hogy hát ne házasodjunk meg. Hogy hát most mire házasodjunk meg? Hát egy-két év, hát most mire? És akkor a nők gondolkodott, és azt mondta, hogy de. Nem tudom, hogy mennyi idő, de én szeretlek téged, és vegyél engem feleségül. És én eskedtem őket. Úgyhogy a srác kopasz volt, és utána meghalt fél évre. Aztán én temettem. Hát nehogy már nem volt mély igaz vágy az édesanyjában, az édesapjában, a testvéreiben. Hát olyan gyász mise volt, hogy az emberek nem fértek be a templomba. Most ezen a ponton mit gondolsz Istenről? Meg mit gondolsz magadról, akivel ez megtörténhetne, és a kapcsolatról? Hármas. Mikor szívvel, lélekkel Istenre hivatkozol, Isten útját próbálod járni, és nincs eredmény. Egyszerűen nincsen. De annál többet te nem tudsz, és mindent, amit tudsz, próbáltad Istentől ellesni, és úgy csinálni. És visszagondolsz 5 év múlva, és azt mondod, hogy Uram, most is rád hivatkozom. Hát én úgy csináltam, ahogy mondtad. És nincs eredmény. Volt nálam valaki, elvált a feleségétől, vagy férjétől. És akkor azóta már van egy másik kapcsolata, abból a kapcsolatból gyerekek vannak, és ilyesmi. És akkor az Isten kapcsolatáról beszélt. És kérdeztem tőle, hogy te, hogy látod azt az első házasságot, ahol te ott térdeltél az oltár előtt, és mondtad, hogy holtomiglan, holtáiglan, plöm, plöm, plöm. És erről nagyon komolyan elgondolkodott, és azt mondta, én a szívből mondtam. Na ezzel az emberrel lehet valamit kezdeni. De még inkább ő tud magával valamit kezdeni. Azt mondta, én ezt szívvel, lélekkel mondtam, és eltelt 10 év, és nekem nem sikerült. És most mondhatjuk, hogy ezért nem sikerült, azért nem sikerült, mert a férjem, mert a feleség, mert... Mindent lehet mondani, de minden mondásnak a mélyén az van, szívvel, lélekkel mondtam valamit, Istent hívtam, hogy segítsen, és akkor se sikerült. Nekem ezek azok a történetek például, amikor mindent beleadok egy jegyes oktatásba, és akkor 2 év múlva találkozom az utcán mondjuk a férjel, és akkor azt mondja, ó, elváltunk már, Feri atya! Most már a két kezem is kevés ahhoz, hogy tudjam, hogy hányan váltak el azok közül, akiket én eskedtem. És lehet, hogy én is beleadtam mindent, a férj is, meg a feleség is.
De szóval...
Hogy mi van akkor, amikor mindent beleadtam, és Istenre hivatkoztam, és nem sikerült. Mit gondolok magamról, az Istenről, és mi van köztünk? Amikor minden jó szándék is kevés volt, pedig tele voltam jó szándékkal. Tele, minden erőmet beletettem, igazi, igazi jó szándék volt bennem. Mondok egész konkrétat, mikor idejöttök hozzám, egy fiatal hölgy, meg egy fiatal úr, és megkértek, hogy eskesselek benneteket. És én mit mondok? Nem, mert hogy nem bírom. Hát nem bírom. Akkor én nekem hiába van minden jó szándékom, este azért tudd meg, hogy eszembe szoktál jutni. Hogy nem elég a jó szándékom, pedig van, és nem elég. Ekkor egy brutálisabb történet, mert ez neked annyira nem jó, de szociális munkás voltam egy évig. És volt ilyen nyugdíjügyeket intéztem el, meg tehát hajléktalanokkal voltam, meg idősekkel. Ez a két terület volt az enyém. És kísértem egy bácsit, aki egyébként TBC-s volt, és bennfeküdt a kórházban. A bácsi hajléktalan volt, egy olyan szép arcú, ilyen nagy szakállú bácsi, hogy szóval tényleg jó volt ránézni, 1000 ránc, tehát na, szóval egy ilyen igazi szép bácsi volt, nagyon. És... Több hónapig vittem egész nyáron, ilyen ügy, a papírok, és nem tudott kijönni, mert hát bennfeküdt a TBC-t, tehát mindent megbízás, és sikerült a végére, akkor mentem be a papnevelő intézetbe, tehát voltam 23 éves, szeptember 14-én, és még valahogy ott szeptember 10-e körül sikerült elintézni, visszajött a visszajelzés, hogy be kell menni a nyugdíjfolyósítóba, és ugye egy összegben visszamenőleg valami 100 valahány 1000 forintot, mert hát ugye végig lehetett vinni, ahogy jogosult, így jogosult, úgy jogosult, és én már bementem a papnevelő intézetbe, és a pontot nem tettem rá. Ugye, és akkor hát átadtam a munkatársamnak, hogy te kérlek menj be oda, vedd föl a pénzt, és akkor vidd el ennek a bácsinak, János kórház, tüdőosztály. És akkor, ugye én ott voltam bezárva, papnevelőintézet, valamikor karácsonykor jöttem ki. és akkor jövök ki, és hát persze mentem ugye a munkahelyemre, és akkor na, és hát az első volt, hogy megkerestem a kollégám, na, mi van a Rozi bácsival? Mi lett vele? Örült, és se kép, se hang. Így néz rám, és mondom, mi van? És mondta, hát Feri, üljél le. Akkor leültem, és elmondja, hogy hát ő, ahogy én mondtam neki, fölvette a nyugdíjfolyósító pénztárjából a sok pénzt, elvitte a bácsinak, aki persze iszonyatosan örült a sok pénznek, úgy éppen frissiben, melegiben gyógyuló TBC-sként kiment a kocsmába, és mondjuk olyan 100 000-ért ivott pálinkát, aminek a következménye az lett, hogy a bácsi másnapra meghalt. Szociális munkás. A jó szándék, mikor minden jó szándékot kevés. És nem, hogy kevés, hanem talán nem tudom, hogy érzékeltétek ezt a történetet. Nyilván nem most mondtam ezt el először. Ezt nem csak így ide dobtam nektek. Ó, sokat szenvedtem már emiatt. De már azért, mit gondolok magamról? Mit gondolok Istenről, meg hogy mi van köztünk? 5. Mikor rájövök arra, hogy vannak sebeim, amelyek sosem fognak begyógyulni. Soha. Itt azért egy zárójeles mondat. Sokkal több sebünk be tud gyógyulni, mint amiről gondoljuk, hogy valaha is begyógyul. De akkor is marad egy-kettő, ami sose. Sose. Nekem például az mindenképpen egy sebzettségem, a magam lelki struktúrája. Én egy skizoid alkat vagyok. Erről sokat beszéltünk 2 évvel ezelőtt, vagy 3. Azért merem mondani, nem skizofrén vagyok, hanem ha beteg lennék, az lennék. Tehát a sor végén, tehát a személyiségemnek, hogyha elmenne a szélsőségig, akkor az van a végén. Ez egyszerűen csak azt jelenti, hogy én nagyon kora gyerekkorban sérültem, tehát én nekem azzal mindig alapvető nehézségem van, és lesz is egész életemben, hogy tartós, szoros kapcsolatban lenni valakivel. Ez nekem élből nem megy. Ugye ez egyszerűen csak azt jelenti, most mondhatnám szépen is, persze, hogy én önmagamnak elég jó társaság vagyok. Hát, hogy előbb-utóbb a legjobb barátomat is megunom. És azt mondom, jó volt ez, de most már hadd menjek, és most már hadd legyek egy kicsit egyedül, mert azért, hogyha egyedül vagyok, mégiscsak a legjobb társaságban vagyok. És én ebből nem tudok kigyógyulni, és ez nem gőg, hanem egyszerűen a pszichémnek egy alapstruktúrája. Nem tudok vele mit csinálni. Így van. Én ebből sose fogok meggyógyulni. Azért élek. Karinti Frigyesnek ugye az a zseniális verse, hogy a Karinti tudott valamit. Valamit, amit a skizoid emberek tudnak. Mikor leírta azt a verset, hogy nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Hát ez a skizoid embernek az árszpoétikája. 6. Mikor Terézvárosban voltam, akkor vittem minden évben a gimiseket táborba. Mentünk az egyetemistákkal is, de az egy másik tábor volt. És csináltam egyszer a gimiseknek egy biciklis tábort. És volt ott egy lány, aki valami hihetetlen módon belelkesedett. Addig ő nem nagyon kerékpározott, de hát ott együtt mentünk, és Velencei tó, és iszonyatosan élvezte, és teljesen elvarázsolta őt ez, hogy de jó bicajozni, és ő ezt tudja, és nem tudom mi. És a nyár végén biciklizés közben akkor átesett, hogy olyan agysérülése lett, hogy maradandó következményei lettek, és sosem gyógyult meg. Soha. Enyhén értelmi fogyatékossá vált a súlyos agysérülés miatt. És én vettem rá a biciklizésre, hogy az milyen jó dolog. Nehéz így élni. 6. Veszteségek, hiányok, amelyek nem pótolhatók. Nagyon sok minden pótolható, nagyon sok mindennel tudunk élni, kapunk dolgokat, és lesznek hiányaink, amelyek sosem töltődnek be, és veszteségeink, amelyek pótolhatatlanok. Nyilván klasszikus, amikor meghal valaki, aki fontos neked, de direkt nem ezt szeretném mondani. Tehát vannak veszteségek, hiányok, amik nem pótolhatók.